Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a napfényes délutánt. Köszönjük neked, hogy a te kegyelmed napsugara minden nap ránk világít, ránk árad. Köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk a te gondviselő szeretetedet életünk minden napján. Köszönjük neked, hogy te készítettél alkalmat most arra, hogy a hétnek utolsó óráiban megálljunk előtted, ráhangolódjunk a veled való közösségre, a veled való találkozásra, és felkészüljünk az előttünk álló hét feladataira, munkáira. Köszönjük, hogy te ehhez biztosítasz számunkra utánpótlást, erőt. Köszönjük neked, hogy te akarsz most bíztatni, erősíteni bennünket. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te lehetsz a mi reménységünk, és köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ha benned bízunk, akkor nem szégyenülünk meg. Add, hogy valóban csak tőled várjuk minden boldogságunkat, és azért könyörgünk, hogy a mostani igehirdetésben is megtalálhassuk azt a veled való közösségben. Kérünk, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy jelen, te tedd számunkra érthetővé és élhetővé a te igéd üzenetét az Úr Jézus nevében. Amen. Isten igéjét a 146. Zsoltárból olvasom, így szól hozzánk Istenünk élő igéje. Dicsérjétek az Urat, dicsérd én lelkem az Urat. Dicsérem az Urat, amíg élek, éneklek az én Istenemnek, amíg vagyok. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Kimegy az ő lelke, visszatér földébe, és azon a napon elvesznek az ő tervei. Boldog, akinek segítsége Jákob Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében. Aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, aki megtartja hűségét örökké. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt áld az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket. Szereti az Úr az igazakat. Megoltalmazza az Úr a jövevényeket, árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja. Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre, dicsérjétek az Urat. Kedves testvéreim, éppen az elmúlt vasárnapon volt ez a 146. Zsoltár a délelőtti igehirdetésnek a lekciója, és már akkor olyan sok üzenetet hordozott számomra, hogy úgy gondoltam, minnyájunk számára áldássá lehet, hogyha nem csak lekcióként, hanem textusként is megnézzük, hogy mit üzen nekünk ezen a Zsoltáron keresztül az élő Isten. Ez a himnusz annak az öt Zsoltárnak a sorába tartozik, amelyeket úgynevezett hallél Zsoltároknak nevezünk, hiszen a héber eredetiben a kezdő sor és a záró sor is halleluja, amit mi úgy ismerünk, hogy halleluja, azaz dicsérd Istent. Ezek a Zsoltárok még akkor íródtak, és akkor voltak rendszerben, amikor a jeruzsálemi templom állt, és az ottani istentiszteletek keretében énekelték ezt a 146. Zsoltárt is. Most azonban vizsgáljuk meg, hogy ez a 3000 éves Isten dicsőítő ének nekünk 21. századi keresztényeknek milyen üzenetet hordoz. Hogyha megfigyeljük a Zsoltárnak a tartalmát, akkor rögtön adja magát egy kettős felosztás. Az első részben, az első négy versben arról olvashatunk, hogy miért ne bízzunk az emberekben. A második nagy egységben, az ötödik verstől a tizedik versig pedig arról, hogy miért bízzunk Istenben. De rögtön az első versnél már egy furcsaságot láthatunk. Azt látjuk, hogy dicsérjétek az Urat, dicsérd én lelkem az Urat. Talán első hangzásra vagy első olvasásra furcsának tűnik, hogy hogyan lehet felszólításra dicsérni az Urat. A 10 parancsolat foglalata pedig ugye egyenesen úgy fogalmaz, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Hogyan lehet felszólításra dicsőíteni, hogyan lehet felszólításra szeretni? Úgy gondolom, hogy azért van szükség arra, hogy ez a Zsoltár így fogalmazzon, és hogy néha mi is a mi lelkünket Isten dicséretére noszogtassuk, mert sokszor annyira elmerülünk a hétköznapok teendőiben, a munkákban, a feladatokban, a nyomorúságokban, a betegségben, a bajban, hogy elfeledkezünk a lényegről, az Istennel való közösségről. És ilyenkor valóban emlékeztetni kell magunkat, hogy dicsérjük Istent. Ilyenkor emlékeztetni kell magunkat, hogy van valaki, akinek hálával tartozunk nagyon sok mindenért. Sokszor jártam én magam is úgy, és úgy gondolom, hogy ezt sokan megtapasztaltuk, hogy akkor kezdtük el meglátni a problémáinknak a nem is olyan nyomorúságos voltát, amikor más emberekkel elkezdtünk beszélgetni. Amikor megláttuk a másik ember problémáját, a másik ember betegségét, a másik ember nyomorúságát, és rájöttünk, hogy a mi gondunk, a mi bajunk talán nem is olyan nagy, mint amilyennek gondoltuk. És a Szentírás is arról beszél, hogy minden önsajnálat, minden csüggedés ellen a legjobb orvosság az Isten iránti hála. Amikor nem azzal kezdjük az imádságainkat, hogy felsorolunk egy hosszú listát, hogy mi az, amink nincs, és mire van szükségünk, és mit adj meg nekünk Istenünk, hanem azzal kezdjük a listát, hogy mink van, mi mindent adott már nekünk Isten, mi mindenért adhatunk hálát, hányszor tapasztaltunk már meg az ő segítségét, az ő szabadítását, az ő gyógyítását. És ha ezeket új helyre szedjük, akkor egyszerre kezdenek eltörpülni azok a gondok, amelyek talán az imádság előtt még áthatolhatatlan falnak tűntek az életünkben. Jó, hogyha ilyenkor eszünkbe jut az ige, amit mond a Szentírás, 6 bajodból megszabadított, és a 7. sem ér a veszedelem. Azaz jó emlékezni az Úr szabadításaira, az Úr csodáira, az Úr tetteire az életünkben, visszaemlékezni arra, hogy miket éltünk már meg az Úrral együtt közösségben, hogy amikor jön egy újabb nehézség, egy újabb próba, egy újabb nyomorúság, akkor vissza tudjunk emlékezni, hogy ha akkor meg tudod szabadítani, ha akkor meg tudod hallgatni, ha azt a bűnömet meg tudta bocsátani, akkor most is meg tud szabadítani, akkor most is meg tud gyógyítani, és most is van bocsánat. A hálás szív, az Isten szabadításairól való megemlékezés nem csak bennünket bátorít, hanem azt mondja a Szentírás, hogy Istent is ez örvendezteti, és ez dicsőíti igazán. Azt mondja egy helyen az ige, a hálás szív dicsőít engem, mondja az Úr. Aztán a 2. versben így folytatja a Zsoltáros, dicsérem az Urat, amíg élek, éneklek az én Istenemnek, amíg vagyok. Olyan jó lenne, kedves testvéreim, hogyha őszintén mi is a Zsoltárossal együtt ezt el tudnánk mondani, ezt a 2. verset. Ha ez nem csak egy felbuzdulás, nem csak egy érzelmi élmény lenne az életünkben, amely talán 1-2 óráig hat, hogy jaj de jó dicsérni az Urat, hogy jaj de jó Istennel közösségben lenni, hanem ez egy életprogrammá válna a mi életünkben, az Isten dicsőítése. A King James Version angol biblia fordítás úgy fordítja ezt a verset, hogy addig dicsérem Istent, amíg van bennem élet, amíg van bennem lélek, amíg van bennem szusz. Milyen sokan mondogatják, hogy addig csinálom azt, amit elterveztem, amíg van bennem szusz. Amíg van bennem egy kis erő, tűzön, vízen át nem érdekel, hogy mi lesz a következménye, vagy kin kell átgázolnom azért, hogy megvalósítsam az álmaimat, én ezt addig csinálni fogom. Vagy talán sokan hallottunk már ilyen mondatokat, hogy amíg élek, ezt meg nem bocsátom neki, mert ez megbocsáthatatlan, és mindaddig gyűlölni fogom őt, amíg van bennem levegő. Jónás mondata hasonlóképpen hangzott, amikor megsértődött, hogy Isten megbocsátott a bűnbánatot tartó Ninive bűnös városának, és nem akarta már Isten elpusztítani, akkor azt mondta Jónás, méltán haragszom, mint halálig. Mennyivel másabb ez a fajta gondolkodásmód, mint az, amit itt olvasunk a Zsoltárban, hogy addig dicsőítem Istent, amíg élek. Nem gyűlölködöm, nem a saját akaratomat akarom mindenáron véghez vinni, amíg élek, hanem Istent dicsőítem, amíg csak élek. Hogyan lehetséges ez? Hogyan dicsőíthetjük Istent? Tehetjük fel a kérdést. Sokféle keresztény irányzat különböző módon adja meg a választ erre. Az egyik mai divatos irányzat szerint ugye azt nevezik dicsőítésnek, amikor kiállnak emberek egy színpadra, és különböző hangszeres zenék kíséretében Isten dicsőítő énekeket énekelnek. És kétség sem fér hozzá, hogy ez valóban dicsőítheti Istent. De nem szabad egy-két órára, egy-két énekre redukálni az Isten dicsőítését. Nem szabad egy-két órás érzelmi felbuzdulásra korlátozni az Isten dicsőítését. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, ha szerettek engem, az én parancsolataimat megtartsátok. Ezt jelenti az Isten dicsőítése, Jézus parancsolatainak a megtartását. És nem csak szavakkal lehet dicsőíteni Istent, hanem lehet dicsőíteni énekkel, lehet dicsőíteni tettekkel, lehet dicsőíteni a belső szoba csendjében elmondott imádságunkkal, és talán ami legnehezebb a szürke hétköznapokban, Istent lehet dicsőíteni a tetteinkkel is. Lehet, hogy ez a legnehezebb, de talán ez a leghatásosabb és leghathatósabb bizonyságtétel, amikor a tetteinken keresztül megláthatják bennünk az Isten szeretetét, mindazok, akik a környezetünkben élnek. A harmadik vers fejti ki bővebben a következőkben, hogy miért ne bízzunk emberekben. Azt mondja itt a Zsoltáros, ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Olyan érdekes, hogy ehhez a gondolathoz kapcsolódik éppen az a szintén Zsoltár vers, ami a 118. Zsoltár 8. verse, könnyű megjegyezni az igehelyet, ahol azt mondja a Szentírás, jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. És talán úgy is megjegyezhetjük ezt a 118. Zsoltár 8. versét, mint ez a Bibliának a középső igéje. Ez van a legközepén a Szentírásnak, ez az ige. És úgy gondolom, hogy nem véletlenül alakította Isten úgy a Szentírást, hogy ez az ige kerüljön a középpontba, mert komoly üzenete van ennek az igének. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Ha körülnézünk a mai világban, nagyon sokan emberekben reménykednek és emberekben bíznak. Erősekben, hatalmasokban, politikusokban, pártokban, programokban, izmusokban, filozófiákban, különböző csodagyógyítókban és tanítókban. Ezek azonban, azt mondja a Szentírás, nem menthetnek meg. És miért nem menthetnek meg? Nagyon egyszerű dolgot mond indokként. Kimegyen a lelke, visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Egészen egyszerűen azért nem menthetnek meg ezek az emberi reménységek, mert múlandóak. Minden változik. Változik a világ, változik a korszellem, változnak a divatok, változik a közgondolkodás, de ha egy kicsit őszinték vagyunk magunkhoz, még a saját szívünk is nagyon változékony. A saját vágyaink, kívánságaink, álmaink és ideájaink is napról napra változnak. Mindig más kell, mindig új kell, mindig több kell. És valóban igaz, a Szentírás ítélete csalárdabb a szív mindennél. Viszont tudhatjuk azt is, hogy ebben a változó világban van egy biztos pont, az Isten személye, akiről azt mondja a Szentírás, hogy benne nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ő az az egyetlen biztos pont ebben a világban, akibe vethetjük a reménységünket, akire mint kősziklára alapozhatjuk az életünket, és bizonyosak lehetünk benne, hogy nem inog meg az életünk, nem inog meg a talaj a lábunk alatt, hogyha ő rá építünk, és ő benne bízunk. Az 5. verssel térünk át a másik nagy egységére ennek a Zsoltárnak, amely arról beszél, hogy miért bízhatunk az Úrban. Boldog az, akinek segítsége a Jákob Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében. Megfogalmazhatunk ez alapján, az ige alapján 3 nagyon fontos gondolatot. Az első az, hogy boldogságunk tartósága attól függ, hogy kitől vagy mitől várjuk az örömöt, kibe vagy mibe vetjük a reménységünket. Ez alapján, az ige alapján tehát megfogalmazhatjuk, Boldogságunk tartósága attól függ, hogy kitől vagy mitől várjuk az örömöt, kibe vagy mibe vetjük a reménységünket. Elmondom egy kicsit másképp. Ha múlandó dolgoktól vagy személyektől várjuk a boldogságot, akkor örömünk is csak ideig, óráig való múlandó lesz. Ez ugye teljesen egyszerű logika, hogyha egy múlandó dologtól várok örömöt és boldogságot, amikor az a múlandó dolog megszűnik, akkor az örömöm és a boldogságom is megszűnik. Mindaddig, amíg olyan dolgokba vetjük a reménységünket, amelyeket a rozsda és a moly megemészt, addig ingatag és holt lesz a reménységünk. Ez is teljesen egyszerű és logikus dolog. Viszont a múlandó reménységekkel és a reménység pótlékokkal szemben Isten egy olyan reménységről beszél a Péter levelében, amelyről azt mondja, hogy élő reménység, amely nem hullámzik, amely nem ingatag, amely nem múlik el. És nem azért nem múlik el, mert az ember reménysége olyan erős, hanem azért, mert a reménységének az alapja, akibe veti a reménységét, az szilárd és az erős. Ez a reménység pedig az élő reménység, a Krisztus Jézusba vetett reménység. Ha reménységünk alapja a meghalt és feltámadott Jézus Krisztus, akkor a reménységünk is élő lesz, ez is egyszerű logika, hogyha múlhatatlan, örökké való a reménységünk alapja, akiben bízunk, akkor a reménységünk sem vész el, akkor a reménységünk is örökké tart. A második fontos üzenete ennek az ötödik versnek így fogalmazható meg, fontos tisztáznunk és a szívünkbe vésnünk, hogy hitünk, bizalmunk ne arra irányuljon, hogy Isten meg tudja nekünk adni, amit mi nem tudunk elérni, vagy amire vágyunk, hanem hitünk és bizalmunk magára, Istenre irányuljon. Nagyon sokan azért csalatkoznak a kereszténységben, azért csalatkoznak a hitben, azért csalatkoznak Istenben, mert úgy tekintenek Istenre, mint egy olyan személyre, aki teljesíti az ő kívánságaikat. Úgy tekintenek Istenre, mint egy jóságos varázslóra, aki egy varázsütésre teljesíti mindazt, amit mi az ima listáinkban felsoroltunk. De éppen arra hívja fel a figyelmünket ez az igevers, hogy ne abban bízzunk, hogy Isten majd meg tudja adni azt, amit mi nem tudunk elérni, vagy amire vágyunk, hanem elsősorban Istenben magában bízzunk. Isten személye legyen a fontos, és ne az, amit várunk tőle. Ne az, amit kérünk tőle. Ne az, amiért imádkozunk elsősorban, hanem ő maga legyen fontos. Valaki egyszer így fogalmazta meg nagyon frappánsan és röviden, hogy az ajándékozó fontosabb legyen, mint az ajándék. Ugye, hogyha visszaemlékszünk gyermekkorunkra, amikor vártuk nagyon nagy izgalommal a karácsonyt és a karácsonyi ajándékokat, és feltették volna nekünk azt a kérdést, hogy mit szeretnénk jobban, hogy maradjon nálunk, vagy velünk az édesanyánk, vagy az éppen aktuális karácsonyi ajándék, azt gondolom, hogy mindnyáján az édesanyánkat választottuk volna. Mert fontosabb volt az ajándékozó, mint maga az ajándék. Éppen erről beszél ez az ige is. Legyen számunkra fontosabb Isten, mint az ő ajándékai. És a harmadik üzenete ennek az igének, reménységünket kizárólag Istenbe vessük. Ne kössünk külön alkukat a világgal. Sokan úgy gondolkodnak keresztény emberként is, hogy hát valóban bűnbocsánatot, örök életet, üdvösséget nem tud más adni, csak Jézus Krisztus. Eddig el is jutnak sokan, és elfogadják, elismerik, sőt kérik is, vágyják is ezt. De aztán azt mondják, hogy nekem még ezen kívül, az örök életen, az üdvösségen kívül még sok minden másra is szükségem van. És hogyha Isten talán ideig, óráig úgy tűnik, hogy nem adja meg nekem, hát akkor majd megszerzem máshogy. És akkor elkezdenek másfelé keresgélni. Másfelé keresgélni boldogságot, másfelé keresgélni békességet, másfelé keresgélni szeretetet, teljességet. És azt látjuk, hogy nagyon sok embernek éppen itt megy el rossz irányba az élete. Mert azt mondja, hogy igen, az üdvösség kell, a bűnbocsánat kell Istentől, de a többit majd én megszerzem magamnak. És ezeknek a gondolatoknak, ezekre a gondolatokra nagyon hamar ráharap a sátán. Hiszen ezt tette az Éden kertjében is, az első kísértés alkalmával. Úgy tűnt, hogy ugye Isten valamit elzár az első emberpál elől, ugye nem ehettek a tiltott fáról, a jó és gonosz tudásának fájáról, és azt mondja a sátán, hogy Isten nem adja meg nektek? Hát majd én megadom, mert nekem te fontos vagy, mert nekem számít, hogy te jól érezd magad, hogy te élvezd az életet, hogy szabad légy, hogy megvalósítsd magad, ugye? Ismerősek ezek a gondolatok. Valaki egyszer így fogalmazta, hogy a sátán a legnagyobb humanista. Ő az, aki azt akarja, hogy nekünk jó legyen a felszínen. Csak közben emberölő volt kezdettől fogva, és nem más, mint hazugság és hazugság atya. Éppen ezért el kell tökélnünk magunkban azt, hogy semmit nem várunk a világtól. Minden örömöt, minden boldogságot, minden békességet, minden szeretetet, minden áldást, minden anyagi javunkat, minden lelki javunkat egyedül Istentől várjuk. Mert hogyha mástól várjuk, akkor egy idő után attól a dologtól, vagy attól a személytől függeni kezdünk. Éppen ezért erre nézve fogalmazta meg röviden és velősen az egyik amerikai lelkipásztor ezt a helyzetet, amikor ezt írta le: amíg Istenen kívül bárki mástól függsz, nem vagy valóban szabad. Amíg Istenen kívül bárki mástól függsz, nem vagy valóban szabad. És azt gondolom, hogy a mai világban, amikor minden a szabadságról szól, akkor jó, hogyha megszívleljük ezt a mondatot. Ha azt akarjuk, hogy Isten valóban megszabadítson bennünket, akkor kizárólag tőle függjünk, és már is szabadok leszünk minden más köteléktől. A 6. versben így folytatja a Zsoltáros: aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, aki megtartja hűségét örökké. Istenben való bizalmunknak egyik legszilárdabb alapja az, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön. Nem csak megteremtette a világot, és aztán magára hagyta, mint ahogy a deisták mondták, a gép forog, az alkotó pihen. Isten nem csak megteremtette, hanem gondoskodik is erről a világról, és benne a mi életünkről. Isten mindenek fölött áll, és éppen ezért bízhatunk benne, és reménykedhetünk benne. Ha elfog a félelem, amikor talán az emberi túlerőre nézünk, és az ellenség nagy számára, jusson eszünkbe az a néhány vers, amit a Krónikák 2. könyvének a 32. részében, a 7.-8. versben olvashatunk. Erősek legyetek, és bátrak, semmit ne féljetek, és ne rettegjetek, mert velünk többen vannak, hogy nem ővelük. Ővelük testi erő van, velünk pedig az Úr, a mi Istenünk, hogy megsegítsen minket, és érettünk hadakozzék. Ha talán elbuktunk, vagy vétkeztünk volna, ne feledjük, hogy az ő kegyelme mindig nagyobb, mint a mi bűneink. Ne feledjük, hogy az ő hűsége változhatatlan, ezért bízhatunk benne. Egy 17. századi puritán református lelkipásztor Samuel Rutherford írta egyik levelében egy barátjának, aki a bűn miatt lelkiismeret furdalással és kétségekkel küszködött. Arról írt ebben a levélben, hogy amikor megtérünk, akkor szövetséget kötünk Jézus Krisztussal. Úgymond aláírunk egy szerződést. És a Krisztussal kötött szerződésnek két példánya van. Talán a te hitetlenséged széttépte a saját példányodat, de az eredeti ott van Jézusnál, fönn a mennyben. Azt gondolom, hogy ez lehet a biztatás minnyájunk számára, amikor elcsüggedünk, vagy amikor mardos a lelkiismeret, vagy kétségbe esünk egy-egy vétkünk után, hogy a szerződésünknek örök példánya az ott van Jézus Krisztusnál a mennyben, amely eltéphetetlen, elszakíthatatlan és megmásíthatatlan. Aztán így folytatja a Zsoltáros: Isten az, aki igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt áld az éhezőknek, az Úr megszabadítja az elfogottakat. Igen, kedves testvéreim, Isten az, aki igazságot szolgáltat nekünk. Nem kell, hogy mi azon fáradozzunk, hogy leadminisztráljuk úgymond magunkat, hogy magunkat igazoljuk, vagy ahogy mai divatos kifejezéssel mondják, hogy fényezzük magunkat. Nincs erre szükség. Majd Isten felteszi életünkre a koronát. Majd Isten igazol bennünket, hogyha valóban istenfélő életet élünk, hogyha valóban megigazított gyermekeiként élünk ebben a világban. Ha bírjuk az ő áldását, akkor menthetetlenül áldássá leszünk mások számára, a környezetünk számára is. Arról beszél ez az igevers többek között, hogy nem kell aggódnunk az életkörülményeink, a mindennapi kenyér miatt sem, ha ő benne bízunk. Hiszen ő táplál minket, ahogy emlékezünk csak vissza, Jézus is táplálta az 5000 embert, és megelégítette őket. Ő úgy elégít meg, ahogy a világ soha nem tud betölteni bennünket. Csak az a fontos, hogy mi is az ő igazságát éhezzük és szomjazzuk. Ahogy a János evangéliuma 6. részében, a 35. versben mondja Jézus, én vagyok az életnek kenyere, aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjazik soha. Isten nem csak szabadságot ad nekünk, kedves testvéreim, hanem táplál is bennünket a szabadság útján. Csak egyetlen példát az Ószövetségből hadd hozzak. Izrael népét nem csak kihozta Egyiptomból, nem csak megszabadította a fogságból, hanem táplálta is őket 40 éven át a pusztában. 8. versben így folytatja a zsoltáríró. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket, szereti az igazakat. Bízhatunk tehát Istenben, mert ő az, aki megnyitja a mi lelki szemeinket. Miért is van szükségünk arra, hogy megnyíljanak a szemeink? Először is azért, hogy észrevegyük, hogy meglássuk, hogy rászorulunk az Isten kegyelmére, az Isten szeretetére. Ahogy Jézus mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Szükségünk van arra, hogy legyen bűnlátásunk, hogy meglássuk, mi az az életünkben, ami elválaszt tőle, hogy aztán oda tudjunk menni a kegyelem királyi székéhez, és kérhessünk tőle bűnbocsánatot. Amit ő meg is ígér, hiszen azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Szükségünk van arra, hogy megnyíljanak a szemeink, hogy meglássuk a helyes utat, a nyitott ajtót, amit Isten ad elénk, hogy ebben a sötét világban világosság fényét követve, az ige világosságának fényét követve tudjunk haladni a keskeny úton. És nem csak azért, hogy mi magunk tisztán lássunk, hanem azért is, hogy másokat is elvezethessünk az Isten világosságához. Azt mondja Máté evangéliuma 5. részében a Szentírás, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez a cél, hogy miután mi megszabadultunk, miután mi meggyógyultunk, miután mi megváltást nyertünk, másokat is elvezessünk az Istenhez, a vele való közösséghez, a szabadsághoz, a világossághoz. Zárásként pedig ezt mondja a 9. versben a zsoltáríró, megoltalmazza az Úr a jövevényeket, árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja. Olyan érdekes, hogy ha olvassuk a Bibliát ugye maga folyamatában és teljességében, azt láthatjuk, hogy Istennek mindig valami különös gondja van az özvegyekre és az árvákra. Mindig különösen is odafigyel rájuk, és gondot visel róluk, és erre hívja fel mindig az ő népét, hogy figyeljetek oda az özvegyekre, az árvákra, és gondoskodjatok róluk. De nem csak a szó szerint vett árvákról és özvegyekről ír itt a Szentírás. Szintén az angol King James Version fordítás úgy fordítja ezt a verset, Istennek gondja van azokra, megoltalmazza azokat, akik elanyátlanodtak, akik lelkileg kiszolgáltatottnak, nyomorultnak érzik magukat. Mindazokra gondja van Istennek, akiknek a szívében kétségek, félelmek, aggodalmak vannak, akik talán úgy érzik, hogy magukra maradtak, hogy egyedül vannak. Isten felveszi az ő ügyüket, és gondoskodik róluk. Célba juttatja őket, ezt ígéri a Szentírás, minden özvegynek, minden árvának, minden nyomorultnak. Ezzel szemben viszont a gonoszok útja elvész, a gonoszok célt tévesztenek, és tervük semmivé lesz. Végül pedig azzal a gondolattal zárja a zsoltáríró, ami úgy gondolom, hogy az egész Istenbe vetett bizalmunknak a legfontosabb és legszilárdabb alapja. Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Igen, kedves testvéreim, a legnagyobb bíztatás a világ gonoszsága ellenére, a saját életünk nyomorúságai, betegségei, szükségei ellenére, hogy Isten uralkodik, hogy Jézus a királyok királya, az uraknak ura, minden nyomorúságon felül áll. És mivel ő ennek a világnak a királya, nem csak látja a mi szükségeinket, hanem ő az, aki egyedül tökéletesen be tudja azokat tölteni. Nála van kész a megoldás, nála kész van a válasz, nála kész van a vigasztalás, nála kész van a szabadulás, nála kész van a bűnbocsánat, nála kész van a gyógyulás. Csak hittel el kell kérnünk tőle. Ez a keresztény ember hitének és bizalmának a legnagyobb alapja, hogy Isten uralkodik mindenek felett és mindörökké. Jézus így búcsúzik el tanítványaitól, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez az alapja annak, hogy mi mehetünk minden kérdésünkkel, minden kérésünkkel, minden hálaadásunkkal, dicsőítésünkkel, minden vágyunkkal és gondolatunkkal az élő Istenhez. Nála vannak a legjobb helyen a mi imádságaink. És noha úgy érezzük és úgy látjuk, hogy a világon nyomorúságunk van, de bízhatunk, mert Jézus legyőzte a világot. És ha talán fizikálisan úgy tűnik is, hogy egyedül vagyunk, soha ne feledjük, hogy Jézus úgy búcsúzott a tanítványaitól, azt mondta nekik utolsó mondatként, mielőtt visszament a mennybe, íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Lehet, hogy fizikálisan egyedül vagyunk, de lelkileg soha nem lehetünk egyedül, és soha nem lehetünk magányosak, mert Jézus az ő szent lelke által velünk marad minden napon a világ végezetéig. Isten adja, hogy megéljük és megtapasztaljuk ezt a csodát, és hogy meglépjük azt a lépést, a bizalomnak azt az első lépését, amit valaki így fogalmazott meg, hogy Isten mindig csak egy imádságnyi távolságra van tőlünk. Érdemes meglépnünk ezt az egy lépést, ezt a bizalmat, ezt az imádságot, hogy megtapasztalhassuk azt a békességet, azt a biztonságot, és azt a szeretetet, amit egyedül Jézus Krisztus tud adni. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Gondviselő jó atyánk, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy megmutattad nekünk, hogy mennyire felesleges és mennyire hiába való, amikor mi emberekben vagy emberi eszközökben bízunk. Bocsáss meg, hogyha sokszor a reménységünket olyan dolgokba vetettük, amelyek múlandóak, amelyek csak ideig, óráig tartanak. Bocsáss meg, hogyha beértük a világ által kínált néhány óráig tartó boldogságpótlékokkal a te általad kínált örök boldogság helyett. Mennyei atyánk, belátjuk, hogy sokszor rossz helyen próbálkoztunk, rossz helyen kerestük a boldogságot, a békességet, a szeretetet. Nem akarunk tovább rossz helyen kutatni. Tudjuk, hogy nálad van a megoldás, nálad van a szabadítás, ezért hozzád jövünk, hozzád menekülünk a világ minden sötétségéből, saját szívünknek minden kétségéből és aggodalmaskodásából, tudva azt, hogy a beléd vetett reménység nem szégyenít meg. Szeretnénk, mennyei atyánk, hogyha bennünket is eljuttatnál az élő reménységre, hogy a hitünk, az egész életünk, a gondolkodásunk, a vágyaink, az egész lényünk Jézus Krisztusra alapozott élet legyen, hogy ne inogjunk meg, hogy ne szédüljünk meg, hanem tudjunk szilárdan állni, mozdíthatatlanul a Jézus Krisztusba vetett bizalomban. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te légy a legfontosabb a mi számunkra, hogy ne az ajándékaid miatt szeressünk téged, hanem önmagad miatt. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te add, hogy tudjunk egyedül tőled függeni, add, hogy az életünk valóban rád támaszkodjon, és ne keressünk máshol boldogságot. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te mindenkinél hatalmasabb vagy, és így az életünk minden terhével és nyomorúságával jöhetünk eléd. Köszönjük, hogy te uralkodsz mindenek felett, és így tudhatjuk, hogy a te kezedben a legjobb helyen van a mi életünk. Mennyei atyánk, hozzuk eléd a mi előttünk álló feladatainkat, munkáinkat, az előttünk álló napokat, add, hogy tudjunk azokban helyt állni, kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, az erőtlenek erősítője. Hozzuk eléd gyülekezetünk egész közösségét, te adj megtéréseket, megújulást, ébredést és reformációt az egyházban, és így kérünk, hogy a te szent lelkedet áraszd ki a mi szíveinkbe, és add, hogy a lelki sötétségből, ami magyar nemzetünk is, kikerülhessen, és a te igéd világosságára jöhessen. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.